áldás békését, kedves testvérek, a 134. Zsoltárunkat énekeljük mind a három versével.
Úr, most szolgálj én nyáron, áldjátok az Úrnak régan, így az ő hátában éljen, vigyázván vagytok hűséggel, felemelvén kezeteket, dicsérjétek Isteneket, dívből néki hálát.
Édesatyánk, Istenünk, szeretnénk dicsőíteni és magasztalni téged az angyali seregekkel együtt. Köszönjük, hogy ők mindenkor ott állnak előtted, dicsérnek, magasztalnak, dicsőítik a te szent nevedet, a te mindenek fölött lévő hatalmadat. Urunk, ezen a délelőttön mi magunk is szeretnénk megállni előtted, és oda borulni eléd. Tényleg a hálaadásképpen is, a hálaadás miatt is, másrészt pedig azért, hogy taníts bennünket, mert mi szeretnénk, Urunk, a te szolgáid lenni, ahogyan énekeltük is. Szeretnénk fölemelt kézzel ott állni előtted, mert tudjuk, hogy ez illő hozzád, és szeretnénk a te igédből jó tanítottak lenni. Segíts tanulni ezen a délelőttön is. A te szent lelked által munkálkodj, kérünk ezen. Amen. Úrnak szolgái minnyájon erről énekeltünk, és erre fog tanítani az Isten igéje bennünket. És olyan hálás vagyok, hogy itt lehetünk ebben a teremben, ahol gyakorlatilag körülvesz bennünket a történelem néhány képen, mert az az első imaház volt a gyülekezetnek a használatában a Család utca 8 szám alatt, mostani Reguli Antal utcában. Ez a Loránci Zsuzsanna nőegyletnek a rezidenciája volt, illetve ott az udvarban volt ez fölállítva a 900-as évek elején, egészen addig, amíg 30-tól 35-ig meg nem épült a templom és a parókia épülete. A templom alapkövébe ez az alapító okirat került bele az aláírásokkal együtt. A tollat is megőrizték, hogy meglegyen a toll is, illetve a kalapács is. Ezt rögtön szeretném megjegyezni, hogy nem ezüst kalapács, nem ezüstözött kalapács, csak egyszerűen rozsdamentes anyag. Ezzel az áldást mondók ráütöttek az alapkőre, és egy áldó igét, vagy egy áldó mondatot mondtak, azokat pedig ott olvashatjuk külön-külön. Mindenképpen szerettem volna ezeket elmondani, hiszen ma reggel, amikor kinyitottuk a Bibliaolvasó kalauz szerint az igét, az Úrnak szolgáiról olvastunk. Azokról, akik előttünk jártak. És olyan jó, hogy mi úgy élhetjük meg az életünket, a személyes hitünket, és a gyülekezettel, és az Isten népével való együttlétünket, az együtt gondolkozásunkat, hogy mi egy folyamatnak a részei vagyunk. Nem velünk kezdődött, és hála Istennek, nem velünk fog befejeződni. Erre maga az Úr a garancia, aki ezt megígérte, és aki erről beszélt, és milyen jó, hogy az ő igéjében pedig tanít bennünket. A Tituszhoz írt levél első részéből olvasom föl az első 9 verset. Tudom, hogy csak az első 4 van kiírva mára, de semmi nem akadályoz meg bennünket abban, hogy kicsit tovább olvassuk, mint ahogyan a szerkesztők, kalauz szerkesztők gondolták. Tituszhoz írt levél első része. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében, az evangélium hirdetésével, erre kaptam megbízást az üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak. Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként. Ahogy meghagytam neked, ha van olyan, aki fedhetetlen, egy feleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással és nem engedetlenek, a püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlamos, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Úrnak szolgálj! Milyen jó, hogy Isten az, aki, ahogyan olvastuk, az időknek előtte az örökké valóságban eltervezte az ő népét, eltervezte az ő népének megváltását, kihívását ebből a világból, és a rendezetlen dolgok rendezése érdekében szolgákat állított az ő követésébe, az ő útjára. Megbízta a szolgákat. Néhány gondolatban Pál bemutatkozik, röviden szeretnék erről az egészről, hiszen nem sok az időnk. Hogyan mutatkozik be Pál? Tudjuk más leveleiből, hogy Pál nem bizonytalanra fut. Testvérek, Pál nem úgy indult el, hogy hát itt vagyok, itt van előttem ez a mérhetetlen, nagy hitetlen világ, aztán belefogok valamibe, és lesz, ami lesz. Pál nem bizonytalanra fut. Ő neki az élete az élő Jézus Krisztushoz köttetett, és innét kezdve az ő útján fut. Nem bizonytalanra, nem levegőt vagdos. Ugye a boxolásból, az ökölvívásból veszi a példát, hogy mennyi hihetetlen energiája elmegy a bunyósoknak, a boxolóknak, amikor nem találnak. De beletette ugye minden erejét, beledőlt, beletette a lendületét. És azzal az iszonyatos erővel, vagy ugye elszállna szinte, hogyha a levegőt vagdosna. Pál azt mondja, hogy nem bizonytalanra futok, nem levegőt vagdosok. Tudatosítja, nagyon világosan tudatosítja Pál azt, hogy megbízást kapott. Ő megbízás alapján végzi a maga szolgálatát. Azt is elmondja, hogy ő nem idealista, nem egy szép rózsaszín álom lebeg előtte. Testvérek, az Úrnak szolgája nem jókodik. Nem azokat az úgynevezett jó cselekedeteket keresi, hogy ő mivel tűnhet neki, vagy mivel szerezhetne magának pontokat, mert hát annyira romlott ez a világ. Tegnap beszélgettem valakivel, és azt mondja, hogy na de hát annyi a koldus, és annyi a szegény, De mondom, tessék megnézni, hát az Úr Jézus nem azért jött, hogy minden koldús meggazdagítson. Nem azért jött, hogy minden szegényt fölemeljen. Nem azért jött, hogy minden beteget meggyógyítson. Ő neki volt egy küldetése. És Pál arról beszél, hogy ő is egy küldetés iránt, egy küldetés szerint megy. Ő megbízott. Nem az a szándéka, hogy egy idealizált világot teremtsen maga körül. Így fogalmazza meg magáról, hogy Isten szolgálja, Jézus Krisztus kiválasztottja. Testvérek, milyen jó, hogyha ezt el tudjuk mondani a személyes életünkről. Isten szolgálja lehetek, akit az Úr Jézus kiválasztott magának, elhívott, megtisztított, és az ő útjára rendelt. Úgy gondolom, testvérek, hogy enélkül, a bizonyosság nélkül, enélkül a megbízás nélkül, megbízatás nélkül nem tudjuk az Urat szolgálni. Újra mondom, lehet jókodni, ugye? Lehet egy picit jobbá tenni ezt a világot. Bár én nekem ezzel erős kétségeim vannak. De Isten bennünket nem is erre hívott el, hanem az ő szolgálatára. Szolgálatának a célját megfogalmazza az Isten választottaiért. Az ő népéért cselekedni. Mi a feladata? Azt mondja Pál, az, hogy higgyenek. Mert itt munkálkodik az ős ellenség, aki most is üldöz még, akinek nagy a serege és családság fegyvere, és újra el akarja téríteni, ha lehet még a választottakat is, olvassuk az Isten igéjében. Pál azt mondja, hogy az a célom, az a feladatom, hogy akik már megismerték az Úr Jézus Krisztust, őket megerősíteni. Hogy még inkább higgyenek. Még inkább elkötelezettek legyenek az Úr Jézus követésében. És akik már nem hisznek, azok felé hirdetni az evangéliumot. Hogy higgyenek. Hogy megismerjék az igazságot. Testvérek, többször, többféle módon említi Pál ezt a kifejezést. Azt olvassuk, hogy az igazi kegyesség szerint, az igazi Isten félelmet állítom én magam is eléjük, ugye Pál azt mondja egy helyen, sokszor elgondolkoztam rajta, hogy én merném elmondani, azt mondja, hogy legyetek az én követőim. Én nem mindig merném ezt mondani. Pál azt mondja, hogy az igazi kegyesség szerint, az igazi Isten félelem szerint, az őszinte, nyílt, Isten előtt, nyílt, bocsánat, hogy így fogalmazom, nyílt kártyákkal játszom, nincsenek stiklieim, nincsenek eldugott dolgaim, eltitkolt dolgaim. Hát az Isten elől el tudnék egyébként is titkolni valamiket. Bármit. Igazi kegyességet tárva oda eléjük. Igazi kegyesség szerint. Az igazmondó Isten ígérete szerint. Nálunk minden hónap második vasárnap délutánján szokott lenni a fontos kérdések sorozat, és most egy informatikában járatos valaki tartotta, a testvérünk tartotta az előadást. Nagyon megdöbbentett egy mondata. A legújabb kutatások szerint a keresztények. A keresztényeknek a többsége az Isten igazságá, az Istenről teljesen másként gondolkozik, mint hogy önök Isten igéje tanítja. Nagyon sokan bevették azt a maszlagot, hogy relativizálhatunk mindent. Hogy az Isten igazságát is relativizálhatjuk. És azt mondta, idézett valami nagy nevet az illető, az előadó, aki így nyilatkozott, hogy a keresztjének, a hithű keresztjének, akik komolyan veszik az Istenhez, a gyülekezethez való tartozásokat. Ők is úgy gondolkoznak nagyon sok esetben, hogy hát az Isten is képvisel egy igazságot. Testvérek, Pál nem így gondolkozik. Pál nem így tanít. Hanem ő elismeri azt, hogy amit Jézus Krisztus önmagáról mondott, hogy én vagyok az igazság. De Pál így beszél Istenről, hogy az igaz mondó Isten. Az igaz mondó Isten, aki ígéreteket tett, aki kijelentette, leleplezte, föltárta előttünk az evangéliumot. Készülünk a konfirmációra. A héten beszélgettem egy valakivel, egyik testvérünkkel, aki szintén készül a konfirmációra. Negyedik éve tartozik ide a gyülekezetünkhöz egy nagyon egyszerű asszonytestvérünk. Testvérek, tényleg csak megalázkodni tudok az Isten munkája előtt. Ahogyan ez az egyszerű asszonytestvérünk előtt kinyílik az ige. Ez nem az én munkám. Ez nem a mellette ülői, aki a templomban mellette ül és győzködik. Ez nem a tetszenek érteni, ez nem a mi munkánk, hanem a zárt ige fölnyílik. Mert Isten kijelentette az ő evangéliumát. Testvérek, milyen fantasztikus dolog ez, és ennek a szolgálatára hív el Pál. Ebben a szolgálatban erősíti meg Tituszt, és azt mondja, hogy figyelj, hagytam ott rendezetlen dolgokat, mert nem tudtam elintézni mindent. De jó látni Pál alázatát, hogy nem én vagyok a mindenható, nem tudok mindent elintézni, de te azért vagy ott. Te azért vagy ott. És testvérek, az egész gyülekezeti munkát nekünk így kell látni. Testvérek, ha egy lelkipásztornak kellene csinálni mindent, nem is tudná, és bele is szakadna a lelki terhe alatt. Hogy nekem kell, hogy én vagyok a felelős mindenért. Nekem kellene csinálni mindent. De egy presbiter se teheti meg, akár a saját területén, a szolgálatában, a kis, ugye Feri hozta itt a könyvterjesztést. Ugye van a könyvterjesztés, ez egyetlen egy kicsi szelete a szolgáló közösségnek. De milyen jó látni azt, hogy ott is vannak rendezetlen dolgok. Amit a másik csinál, ott is vannak rendezetlen dolgok. A vendégfogadó szolgálatban, de jó lenne még másokat is, hogy komolyan, mert hogy a rendezetlen dolgok rendezésére, hogy az Isten népében rend legyen. Azt mondja, hogy odaállítottalak téged, mint gyülekezet vezetőt bátorítja őt Pál, elmondja, Titusz, közös hitben való fiam, egy a hitünk, egy valakihez kötődünk hozzá, egy, ami megváltunk. És ő az én fiam. Fiamként vajúttam érte, hordoztam a szívem alatt, és akit most is hordozok. Testvérek, mi szeretnénk olyan gyülekezeti tagokat, tegye föl a kezét, aki nem így gondolkozik, néhányan talán megtedék, mi szeretnénk olyan gyülekezeti tagokat, aki ugyan eddig nem járt sehova, akinek ugyan eddig nem volt semmi érdeklődése és affinitása az ige iránt, de amikor bejön közénk, szépen föl van öltözve, és lelkileg is penge, és helyén van a tudása, az ismerete, a hite, a szolgálat később. Testvérek, hát mi ilyenek voltunk. Fiam, akivel vajúttam, akit hordoztam a szívem alatt. Hogy az édesanyák 9 hónapig vajútnak, mennyit szenvednek, mennyi mindenről le kell mondani, mert életet szeretnének a világra hozni. Fölvállaljuk mi ezt a vajúdást, hordozást. De hát testvérek, a szülés érdekében. Hát közben panaszkodunk, hogy mennyivel állandóan fogynak a gyülekezeteink. hajlandók vagyunk fölvállalni a hordozást, a idézőjelbe a terhességet. De hát ez egy áldott állapot. Pál azt mondja, hogy így hordozlak téged, Titus, most is. Megerősítelek téged a kegyelemmel és békességgel. Azért, hogy állíts oda presbitereket, akik egyrészt azt írja, itt lehet összefogni, ne legyenek ilyenek, inkább aholyanok legyenek, ilyen nagyon egyszerűen, ha fogalmazzam. Felthetetlen legyen. És akkor itt negatívként megfogalmazza, hogy azért legyen fedhetetlen, hogy ne legyenek, ne legyen ilyen meg olyan, ne legyen önkényeskedő, indulatos, kötekedő, haszonleső, engedetlen, fecsegő, aljas, nyereségvágyó. Testvérek, azt mondjuk, hogy hát jó, hála Istennek, a presbitereink közül nincsenek ilyenek, vagy között nincsenek ilyenek. Az egyik gyülekezetben egy fiatal ember, amikor megtért és presbiter lett, azt mondta egyszer az idősebb presbiter barátjának, társának, aki hát enyhén szólva rátelepedett, azt mondta, hogy légy szíves, engedd el a kezem. Ne mondd meg, hogy mikor vallja bűnt, és kinek, hogy hová mehetek, kivel barátkozhatok, vagy kivel nem, vagy hogy ápolhatok-e én magam is közelebbi kapcsolatot a lelkipásztorral, vagy nem. Ne te mondd már meg. Testvérek, a nyereségvágy olyan félelmetes valami, ami eszméletlenül meg tudja métejegni a szívünket. Magunkhoz kötni embereket. És ezért nagyon-nagyon szeretem és tisztelem Keresztelő János, azt mondja, hogy nem én vagyok. Nem én vagyok a Messiás. Én a savú szíját sem vagyok méltó megoldani. Nem én vagyok. Én csak a vőlegény barátja vagyok. Én csak oda vezetlek benneteket a vőlegényhez. Milyen legyen vendégszerető, jóra hajlandó, aki ragaszkodik az igaz tanításhoz, aki tud bátorítani. Tud bátorítani. Testvérek, egyszer egy igehirdetésben hallottam, és olyan sokat jelentett nekem magamnak is, hogy sokszor le tudjuk rántani a másikról a vizes lepedőt. És sokszor leleplezünk embereket, sokszor a beszédünk inkább erre irányul. De nagyon kevés a bátorító. A bátorító, a buzdító. Úgy azt mondom, hogy nézd, én látok benned valamit. Most ne a többiről beszéljünk, de erre az egy dologra. Amit az Istentől kaptál, kegyelmi ajándékot, azt gerjedd fel. Gerjedd! Hadd lobbanjon lángra. Buzdítani. Barnabás, a vigasztalás fia, a bátorító. Nagyon szeretem Barnabásnak a személyét. De persze ehhez szükséges, testvérek, hogy Isten szent lelke irányíthassa a mi életünket, hogy az ő uralma alatt éljünk, mert Jézus Krisztus róla mondta, a Szentlélekről mondta azt, hogy ő tud meggyőzni bennünket. Ő tud bátorítani bennünket, hogy mi magunk is bátorítsunk. Ő tud vigasztalni bennünket, hogy mi is tudjunk vigasztalni. Úrnak szolgái, áldja meg Isten az életünket. Nyilván, hogy lehetne ezekről sokkal több mindent mondani, de én hiszem azt, hogy Isten lelke néhány dologra rá mutatott, és kívánom, hogy áldja meg mindannyiunk életét, hogy ő munkálkodhasson bennünk tovább, és hogy az ő szolgálatában álljunk. Akárhol. Testvérek, az utcasöpréstől, a WC takarításon át, a szószékig egy szolgálatról beszélünk. Egy szolgálatról beszélünk. És ez a mi közös szolgálatunk. És a mi közös Urunknak szolgálunk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon hálás vagyok azért, hogy eljöttél erre a világra. Nagyon köszönöm a te mérhetetlen nagy munkádat, amit elvégeztél értünk, ahogyan megváltottál bennünket, ahogyan a világ kezdetétől annak a végéig összegyűjtöd a tieidet. Köszönöm, Uram, hogy mi is a tieid közé tartozhatunk. Add, Urunk, hogy igédre és lelkedre figyelve szolgálhassunk. Kérünk, hogy mélyítsd el bennünk a te szavadat, és hogy tudjunk mi ragaszkodni hozzád, egyedül hozzád, az egyedüli igazsághoz, aki igazmondó Isten vagy, aki nem csak ígéreteket adtál nekünk, hanem azokat be is teljesítetted Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy mi hozzáragaszkodhatunk, édesatyánk. Áld meg a napunk folytatását is a te nevedért, kérünk. Amen.